Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magas középhőmérsékletre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Ma az északi középhegység keleti felének kivételével nagy területen emelkedhet a napi középhőmérséklet 25 Celsius fok fölé. Az Alföld déli felén, illetve a Dunántúl délkeleti részein helyenként 27 foknál is magasabb lehet a napi középhőmérséklet. A meteorológiai szolgálat már a másodfokú figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegye területére. Ebben a 6 vármegyében a napi középhőmérséklet 27 Celsius fok fölött alakul. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével máshol elsőfokú figyelmeztetés van érvényben ma éjfélig. Itt a napi középhőmérséklet 25 fok fölött alakulhat. Csütörtökre Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád vármegye területére van kiadva másodfokú figyelmeztetés, péntekre pedig Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád, Csanád vármegyében haladja meg a napi középhőmérséklet a 27 fokot. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV start naponta 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a Volán busz pedig munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbuszállomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain oszt ásványvizet az utasoknak a készlet erejéig, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. Így többek között Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden, Szombathelyen, Szolnokon, Hatvanban, Pécset, illetve Veszprémben is osztanak majd vizet. Mindenkit arra kérnek, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy más szomjoltó folyadékkal induljanak útnak. Adathalász SMS-eket küldenek csalók látszólag a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT nevében. A rövid szöveges üzenetben útdíj tartozásról értesítik a felhasználót, és azt kérik, hogy jelentkezzen be az SMS-ben érkezett linken. A tájékoztatás szerint az elmúlt napokban több jelzés is érkezett a lakosságtól a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltatóhoz arról, hogy SMS-ben kaptak értesítést útdíj tartozásról. A külföldi telefonszámról érkezett rövid szöveges üzenetekben egy link is szerepel, amely a gyanútlan felhasználót egy hamis weboldalra vezeti. Ha ezen a felületen az áldozat megadja a kért adatokat, akkor azok azonnal a csalókhoz kerülnek, akik így hozzáférhetnek a bankszámlákhoz is. Hangsúlyozták, a NUSZ ZRT soha nem keresi ügyfeleit SMS-ben, és arra kéri azokat, akik ilyen gyanús szöveges üzenetet kapnak, hogy semmiképpen se kattintsanak az abban szereplő hivatkozásra, és ne adják meg adataikat. Ingyenes egészségügyi állapotfelmérést és személyre szabott életmód tanácsokat kínál az országszerte számos helyszínen elérhető Mozdulnék sportlabor kezdeményezés, hívta fel a figyelmet Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Az államtitkár közölte, próbálják megteremteni a feltételeit annak, hogy az emberek minél többet mozogjanak és minél egészségesebben éljenek. Ezért a népegészségügyi termékadó bevételeiből elindították a Mozdulnék programot, aminek keretében egészségügyi és sportszakemberek végeznek méréseket a lakosság körében. A 15-20 perces állapotfelmérés után mindenki személyre szabott életmód tanácsokat kap. Révész Máriusz hangsúlyozta, a program nagy előnye, hogy az érdeklődőknek nem kell bemenniük egyik egészségügyi intézménybe se, hanem a sportlabor települ ki sokak által látogatott helyszínekre, például strandokra, falunapokra, irodaházakba, iskolanapokra, és ott lehet igénybe venni a szolgáltatást. Az államtitkár elmondta azt is, hogy az idén országszerte legalább 220 helyszínre települ ki a program, így a tervek szerint év végéig mintegy 15 000 embert érnek el. Pénteken kezdődik Magyarország egyik legnagyobb, évente megtartott színházi seregszemléje, a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja. A szakmai programban idén 26 előadás szerepel, közülük 17-et a versenyprogram keretében láthat a közönség. Az érdeklődők a Művészetek Házában, a Zsinagógában és a Refi színpadon élvezhetik a vígjátékokat, nagyoperetteket, drámákat, monodrámákat és musicalt. A versenyelőadásokat 5 tagú zsűri értékeli. A 17 versenyelőadás mellett 9 szórakoztató darabot láthat a közönség, a szakmai zsűri által különböző kategóriákban odaítélt díjakat pedig a fesztivál zárónapján, június 29-én adják át.
Az időjárásról.
Ma továbbra is hőség várható, derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég, sok napsütésre van kilátás, csapadékra nem kell számítani. Éjszakára lehűl a levegő, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Csütörtökön túlnyomóan napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az előrejelzések szerint kisebb koncentrációban szaharai por is lesz felettünk. Az északi a szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 36 fok között alakul csütörtökön, az északkeleti és északnyugati tájakon mérhetjük a 30 fok alatti értékeket.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Pivnyava Nikolett vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból, a nem várt élethelyzetek.
Soha semmi nincs úgy, hogy azzal az Isten gyötörni szeretne bennünket, hanem minden azzal a céllal van, hogy valamit helyreállítson, valamit rendbe tegyen, valamire lehetőséget ad, úgy abban az emberi kapcsolatban, úgy a saját személyességemben, hogy nem úgy temettem el az édesapámat, hogy gyűlöltem, hogy haragudtam rá a gyermekkoromért, hanem egy mélységes szeretetet érzek iránta. Nagyapja volt az unokáinak, még akkor is, ha nekem nem volt édesapám.
Ez az a nap a DVTK stadionban.
Hát az a célunk, hogy mi keresztjének megmutassuk azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát dicséretek, tanítások, prédikációk hangzanak el egy ilyen rendezvényen, ami mind Jézus Krisztusról szól, és azért is jelentős, hogy kilépünk a templom, meg a templomkertek falaiból.
Nomádok a világ tetején.
Csak azt üzenném, hogy soha ne adják fel, és Sándor, ahogy ragaszkodott hozzá, hogy mindig pozitív kicsengése legyen minden műsorának, minden adásnak, akár rádió, akár tévéadás legyen. Én azt üzenném, hogy ezt a harcot ne hagyják fel. Mindig lássák meg a szolgálatnak a következő lépcsőjét, mert akkor biztos, hogy jó úton fognak haladni.
Ezekkel a témákkal várjuk önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Holy and just, by his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true, by his mercy he proves he is love. By his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves his love.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Vannak körülmények, melyeket az ember nem tud befolyásolni, mint egy súlyos betegség, földrengés vagy háború. Erre senki sincs felkészülve, és mindannyian különféle válaszreakciót adunk, de semmi sem történik véletlenül, és minden nehéznek vélt élethelyzet felett ott áll az Isten, fogalmaz Tarackközi-né Nemes Mónika, lelkipásztor, pásztorálpszichológus. A következőkben a nem várt, hirtelen bekövetkezett traumákról és azok kezeléséről fogunk vele beszélgetni.
Nem olyan régen láttam egy kedves ismerősömnek a Facebook fotóit, ahol egy korábban teljesen egészséges gyermeknek a történetét véltem felfedezni. Egyik pillanatról a másikra egy rutin vizsgálaton kiderült, hogy nagyon komoly betegséggel küzd, és nagyon megváltoztatta attól a ponttól kezdve a család életét, és jött ez a gondolat benne, hogy vajon az ember hogyan képes feldolgozni ilyen váratlan, nem előre tervezett élethelyzet változásokat, ilyen úgynevezett traumákat, bár a világunk olyan irányba mozdult el, hogy talán most itt Kárpátalján és akik hallgatnak bennünket, nagyon sokan azonos közös megélt érzésük van a háború kitörés. Ez is egy olyan trauma, amit nem tudunk feldolgozni, és nem tudtuk ezeket sem tervezni. Mi van akkor, amikor egy ilyen élethelyzetbe találjuk magunkat? Mik azok azok a lelki dolgok, amik átmennek rá, amiken mi átmegyünk, és hogyan ezeket feldolgozni, kimozdulni ebből?
Tehát először is egy kicsit ott álljunk meg, hogy maga ez a traumatikus esemény, amit most egy gyakorlati példával is alátámasztottál, tehát hogy kiderül, hogy valaki beteg lesz a családban, ez tulajdonképpen egy stressz esemény. Tehát induljunk ki abból, hogy az emberi élet az ki van téve a stressz helyzeteknek, stressz eseményeknek. Tehát nincs olyan életszakasz az emberi élet során, születéstől kezdve, de már a prenatális korban is ezt kimondható és állíthatjuk, hogy ne legyünk kitéve stressz helyzetnek. Na most ezt osztályozzuk, és azt mondjuk, hogy milyen stressz események vannak, amik próbálat tesznek bennünket, hogy milyen reakciót fogunk adni erre az élethelyzetre, erre a stressz helyzetre, és ezek között az első helyen szerepel a traumatikus esemény, tehát az, amikor olyan ritkán előforduló vagy rendkívüli esemény van, amire én nem készültem fel, ilyen lehet egy földrengés, vagy éppen a háború, amit említettél, Zoltán. Benne van a befolyásolhatatlanságba kategóriába szoruló események, ilyen például egy szeretett személy halála, vagy egy komoly betegség, amivel egyszer csak találkozunk. Benne van a bejósolhatatlanság, az életkörülményeknek a változása, és ugyanilyen stressz esemény lehet például a belső konfliktus is. Tehát itt most a bevezetőben elhangzik egy traumatikus esemény, ez a háború, ami zajlik most ugye napjainkban, és a másik, amit említettél, az a befolyásolhatatlanság. Vagyis egy olyan dolog történik, ami egyszer csak ott lesz, bum, és én ezt nem tudom befolyásolni. Tehát nem tudok velem mit tenni, úgy ítélem meg ezt a helyzetet, és akkor innen kell talpra állnom, és valamit ezzel kezdeni. Hogyan reagálok egy ilyen helyzetre? De szóljatok nyugodtan, hogyha bármilyen kérdés felmerül.
Igen, megyünk, haladunk, igen.
Tehát, hogy ez a befolyásolhatatlanság, ez azért nagyon rossz, mert az ember alapvetően arra van beállítva, hogy szeretnék mindent én kontrollálni, szeretnék mindent én vezetni, még a stresszes helyzetekben is alapvetően ez a reakció, hogy jó, oké, akkor én kezembe veszem a kormányt, és én fogom meghatározni az irányt, és hogy fogok ebből kijönni. Befolyásolhatatlan élethelyzetben, amely nagyon súlyos, egy szeretett személy halála, a munkahely elvesztése, vagy egy komoly betegség megjelenése, ez azért rossz, mert növeli a szorongásomat, illetve nem biztos, hogy rögtön elő tudom venni azokat a megoldási kulcsokat, amiket idáig használtam, nem váltak be, és újakat találjak meg ebben a helyzetben. Tehát a befolyásolhatatlanságnál új módszereket kell találnom magamban ahhoz, hogy szembenézzek ezzel. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. Hallok egy diagnózist, és nem tudom, hogy mi lesz a vége. Sejtéseim vannak, de nem látok semmit magam előtt. Nagyon nehéz megtervezni, hogy fogok ezzel megküzdeni.
Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez egy megakasztó élethelyzet, amiben sokan nem tudnak tovább menni. Gondolok, itt számos olyan példa van, amikor éppen a pető módszer jelenik meg Kárpátalján az elmúlt években több alkalommal, és ott derül ki az, hogy számos olyan gyermek van, akik a gyermekkorban fejleszthető betegséggel küzdöttek, viszont a szülő nem tudta megérteni, hogy ezen a helyzeten hogy tud átmenni, és úgy csinált, mintha nem lenne a gyermeke beteg. És most ott van egy csomó középkorú fiatal, akik gyermekkorban nem kaptak fejlesztést azért, mert a szülő nem tud tudta feldolgozni ennek az okát, illetve a megoldási útvonalat sem kereste.
Én azért mindenek fölé, én mindig szeretem oda tenni, még akkor is, hogyha a stressz eseményeket ilyen bölcsen tudjuk osztályozni, és utólagosan már meg tudunk magyarázni dolgokat az életünkben, mint amit te említettél, hogy akkor, ha jobban hagytam volna, engedtem volna, a lehetőségeim lettem volna, most másképp tartanak, azért tegyük oda fölé, hogy Isten mindig mindenek fölött ott van. Tehát soha nem történik úgy valami, hogy ő ne lenne ott benne. A kislányommal szeretném idézni, az elmúlt hetekben beszélgettünk, és egyszer csak azt mondta egy beszélgetés közben, hogy ki kerül a mennybe, ki nem, ki jó, ki nem jó, és azt mondta, hogy Júdás szerinte ott lesz, mert ő azt csinálta, amit kellett. Végső soron az ő feladat az volt, hogy elárulja Jézust. És ő ezt az egész történetet így látta. Tehát ő azt mondta, hogy mindenek felett ott van Istennek egy elhívása, egy szeretete, egy akarata, és egészen másképp látja ezt a helyzetet, mint a keresztények többsége. Hogyan fogom én ezt a bejósolhatatlan, befolyásolhatatlan eseményt tekinteni, illetve a múltamnak a hibáit, az elkövetett hibáit, hiányosságait, kudarcait, még akkor is, ha azt mondom, hogy ennek én voltam az oka, nem csak az információ hiány volt az oka, hogyan fogom ezt kezelni? Belehelyezem az Isten tervébe és akaratába?
Vagy megrekedek, igen, a múltba, és akkor nem tudok tovább lépni, és a jelenre koncentrálni. Tehát itt fontos az, ugye az előbbi beszélgetésünkben is az egyik szakember ezt minősítette, hogy mennyire fontos az, hogy túl tudunk elendülni az emlékeinken, akár a rossz emlékeken is, vagy megrekedünk benne, és akkor az visz tovább.
Így van, tehát én is azt gondolom, hogy akármi történhetett, és akármilyen hibát követtem is el, de mindig van talpraállási lehetőség. Tehát azért én abban hiszek, hogy egy olyan irgalmas, szerető és hűséges Istenünk van, aki a hibáinkkal együtt akar bennünket fejleszteni, építeni, és ő nagyon jól tudja, hogy mire vagyunk képesek, és mire nem. És nagyon jól tudja azt is, hogy mikor fogunk hibázni, és segíteni akar abban, hogy ezekkel együtt egy megerősödött, egy úgynevezett reziliens személyiség jöjjön ki belőlünk, és úgy jussunk el az életünk végéig, hogy ne abban a mély depresszióban legyünk, hogy mindent elrontottunk, és a számvetéskor azt mondjuk, hogy semmit sem csináltunk jól, és alapvetően az egész rossz volt, hanem úgy jussunk oda, hogy minden úgy volt jó, ahogy történt. Minden pontosan akkor történt, és úgy történt, ahogy annak lennie kellene. Meg kellene tanulnunk hibázni.
De a reziliens szó önszóba került, ezt egy picit fejtsük ki, hogy mit is jelent akkor, hogy tisztában legyenek vele a hallgatók.
Egyre több ilyen szót kell megtanulnunk, ma?
Igen.
Igen, hát mindig van valami, mert hogy mindig arra törekszik a lelki gondozás, a pszichológia tudománya, hogy segítséget nyújtson, és egyre több jó lehetőséget adjon az embereknek, vagy megértési lehetőséget adjon. A reziliencia tulajdonképpen a fémek ütésekkel szembeni ellenálló képességét vizsgálta. Tehát maga a reziliencia az a fizikából eredő fogalom, tehát hogy egy fém az ütésekkel szemben milyen ellenálló képességgel rendelkezik, és ezt hozták át, és ültették át a lelki gondozásba, hogy tulajdonképpen a lelki szilárdság, a lelki ellenálló képesség, milyen a regenerálódó képessége egy emberi léleknek, ez a reziliencia. És reziliens az a személyiség, aki bármilyen helyzetből, és bármilyen szorongásból, bármilyen stressz helyzetből, traumatikus eseményből befolyásolható, vagy befolyásolható, hatatlan eseményből képes újra felállni, vagyis képes új megküzdési módokat találni az életében ahhoz, hogy talpra álljon.
A talpraállásnál állunk meg egy másodperc elejéig, amikor megtörténik ez a megakadás az életünkben, akár a saját életünkben betegség jelenik meg, a legszeretettebb társunk, gyermekünk életében elveszítünk valakit. Hogyan tudunk elindulni a megoldás útján? Hogy az nagyon sok esetben különböző túlélési kutatások azt mutatják, azok a élethelyzetben lévők, akik mondjuk tényleg a halál árnyékában jártak, tehát a remény bennük volt, és próbáltak hinni abban, hogy ez a dolog működhet, azok nagyobb eséllyel éltek túl bizonyos élethelyzeteket. Van olyan, hogy elindulok a megoldás irányába, és ez segít ezeknek a problémáknak a túlélésében?
Többfajta megoldási lehetőség van, én azt gondolom, nem vagyunk egyformák. Azt mondjuk, hogy ezek a válaszreakciók, ezek tulajdonképpen egy hármas összetételű válaszreakciók az ember életből, tehát bio, szociális és pszichés. Tehát amit genetikailag örököltem, hogy milyen volt a szocializációm, és milyen a lelkiállok állapotom, a pszichés állapotom, és ebből függ az, hogy én milyen válaszokat adok. Van, aki kognitív válaszokat ad egy stressz helyzetre és egy ilyen nagy nyomásra, és van, aki pedig érzelmi választ ad. Tehát valaki problémát akar megadni, valaki azt mondja, hogy ezeket a negatív érzelmeket akarom megszüntetni. Tehát most nagyon lepusztítva és leegyszerűsítve adom ezt a választ rá. De azt gondolom, hogy hit nélkül nagyon-nagyon nehéz, a láthatatlan Istenbe vetett hit nélkül nagyon-nagyon nehéz az embernek a saját hajánál fogva kilépni egy-egy ilyen megterhelő élethelyzetből. Tehát a hitnek, a hit az egy coping funkció, az egy megküzdési funkció. Mózes szeretném idézni a zsidókhoz írott levélből, amikor ott van a nyomában a hatalmas sereg, előtte meg ott van az a hatalmas víz, tehát kutyaszorítóban, megoldhatatlan helyzetben, rajta van az egész nép felelőssége, hogy fogja csinálni, hogy fogja kivezetni, és akkor azt mondja az ige, hogy Mózes látta a láthatatlan, tehát úgy állt ott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Tehát az életem eseményei, legyen az a saját betegségem, a hozzátartozom betegsége, a jelenleg dúló traumatikus háború, a gazdasági helyzet, munkahely elvesztés, és mondhatnám, vagy sorolhatnám tovább. Tehát látom-e a láthatatlan Istent? Látom-e azt, hogy ő tudja, hogy hol és meddig a határ, és mikor kell előttem a vizet szétválasztani, és a mögöttem lévő sereget pedig megállítani és elpusztítani. Mikor fogom azt észrevenni, sokkal többen vannak mellettem, mint ellenem. Látom-e azt, ahogy a proféták látják a mellettünk felsorakozott seregeket. Tehát én hit nélkül nagyon nehéznek és emberi küzdelemnek, cselekvésnek tartom azt, amit az ember ilyen helyzetben tud tenni megoldásképpen.
Kívülállóként, olyan személyként, aki látja, hogy valaki mondjuk megrekedt egy-egy tróma különböző fázisaiban, hogyan tudunk segíteni?
Hát az első az, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy hatalmas szeretet, tisztelet és elfogadás legyen az irányába. Tehát ha én úgy kezdem el, hogy ugyan már ez semmiség, vagy mondjuk magamból indulok ki, aki mondjuk egy kicsit reziliensebb személyiség vagyok, vagy én már megküzdöttem ezzel, nekem jobb szocializációm volt, kevesebb biológiai meghatározottságom van egy stressz helyzetre, én ne kezeljem le azt a másikat, és ne beszéljek el úgy, mintha neki ezt tudni kellene zsigerből. Tehát itt abszolút az együttérzés, az elfogadás, az a tisztelet, hogy én tisztelem, és megértem, hogy ő ezt az élethelyzetet nehéznek fogja föl. Tehát segítenem kell. Második, hogy én ne akarjam a saját megoldási kulcsaimat a kezébe adni. Tehát ne gondoljam azt, hogy az, amit én csináltam, ahogy én feldolgoztam a saját betegségemet, ahogy én elhordoztam a saját szerettemnek a gyászát, az elvesztését, az majd neki is segíteni fog. Tehát mindenképpen azt kell, hogy az a másik azt érezze, hogy ebben a súlyos helyzetben ő egy értékes személy, és nem egy lenézett, nem egy kevesebbnek tekintett személy.
Megi, mégis teológiája kifejezést írtuk fel. Van egy élethelyzetem, nem tudok megoldani, de azért mégis nekifutok ennek.
Igen, hát ez a mégis teológiája, ez is Péter levelében is benne van, de nekem ebben Viktor Frankl, a zsidó pszichológus, aki megjárta a gyötrelmeket második világháborúban, tehát nekem ő az ő könyve, a Mégis mondj igent az életre, amit elolvasásra javaslok mindenkinek, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen arról ír, hogy mindent el lehet venni egy embertől, tehát tökéletesen lehetetlenített helyzetbe is kerülhet, legtragikusabb helyzetben is, de a dolgok szemléletének a szabadságát azt nem lehet tőle elvenni. Tehát, hogy én hogyan nézem ezeket a dolgokat, hogy én látom-e benne azt, hogy ez én hozzám tesz valamit. Ez nem elvesz belőlem, hanem hozzám tesz valamit. Ezzel én nem gyengébb leszek, hanem még erősebb leszek. Tulajdonképpen ez a krízisnek is, a mindenkori krízisnek is a magyarázata, hogy az az életveszély vagy életesély. Tehát, hogy én képes vagyok felállni belőle, vagy belefulladok, tönkre megyek, és elveszítem önmagamat és az egész helyzetet is. A Mégis teológiája az, hogy soha nincs elvesztett helyzet, mindig van lehetőség a talprálásra, mindig van lehetőség arra, hogy fölfelé tekintve, amikor már nyakamig érnek az iszap hullámok, hogy a Zsoltáros is írja, én abból a helyzetből fölfelé tekintve látom a reménységet, látom azt, hogy ennek célja, oka, terve van.
Megindulás. Mi ilyenkor a megindulásnak a kulcsa? Beszéltünk arról, hogy létrejön az élethelyzet, mibe kell kapaszkodni, hogyan lehet ezt megkezdeni? A kezdés talán mindenképpen néz. Az az ember, akinek egy nagyon durva betegség van az életében megjelenik, az első lépés szerintem a legnehezebb. Hogyan kezdjünk hozzá, hogyan álljunk fel ebből az élethelyzetből, hogyan keressük a kiutat?
Hát azt gondolom, hogy ha az ember kimondja végre azt, hogy na ez az a pozíció, ez a helyzet, és ez az a szakasz, ami már nem az én befolyásom alatt áll. Tehát ki kell mondanom azt nagyon őszintén, hogy ez az, amihez nincs erőm, nem is lehet erőm, mert ebben én úgymond nem vagyok idézőjelben kompetens. Én ezt nem tudom befolyásolni, én ezt nem tudom megváltoztatni, én ezt a helyzetet csak elfogadni tudom. És ehhez az elfogadáshoz fogok további megoldásokat mozgósítani, tehát hogy én szembe tudjak vele nézni, akármi történik. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, a lépésről lépésre. Nem egyszerre kell az egész helyzetet megoldanom, hanem minden napra kell gondolnom. Jézus erről beszélt, megvan minden napnak a maga baja, és egy-egy ilyen tragikus élethelyzetben minden órának megvan a maga baja. Tehát óráról órára kell élni, óráról órára kell előtt kérnem ahhoz, hogy én lássam, én végignézzem, hogy én türelemmel elhordozzam, hogy ne égjek ki, hogy ne adjam fel, hanem ápoljam, és minden ellenállás ellenére szeressem, és végsőkig szeressem, és kitartsam, és majd ha eljön az elbúcsúzásnak az ideje, akkor én úgy tudjak visszatekinteni rá, hogy mit is adott hozzá az én életemhez ez az egész szenvedéssel teli időszak. A harmadik dolog, ami eszembe jut, amiről Pál apostol beszél, hogy ebben az élethelyzetben, az én erőtelenségemben az Isten ereje fog nyilvánvalóvá lenni. És hogy soha senkit nem hagy cserben. Tehát ő fogja óráról órára, percről percre megadni azt az erőt, amivel véghez viszed az egészet. Egy személyes példát hadd mondjak, hogy ezt megértsétek a gyakorlatban. Az édesapám, aki egy súlyos szenvedélybetegségben szenvedett, és az életének az utolsó két évére a családunkba került, nem volt más megoldás, magunkhoz vettük, és ebben a két évben én visszakaptam az édesapámat. Csodálatos, tiszta, két évet kaptunk, minden szenvedélytől mentesen, és végig kísértük őt a gégerákos folyamaton, az utolsó pillanatig, és én visszakaptam az édesapámat. És ezért gondolom azt, hogy soha semmi sincs véletlenül, soha semmilyen küzdelem nincs váratlanul, soha semmi nincs úgy, hogy azzal az Isten gyötörni szeretne bennünket, hanem minden azzal a céllal van, hogy valamit helyreállítson, valamit rendbe tegyen, valamire lehetőséget ad, úgy abban az emberi kapcsolatban, úgy a saját személyességemben, hogy nem úgy temettem el az édesapámat, hogy gyűlöltem, hogy haragudtam rá a gyermekkoromért, hanem egy mélységes szeretetet érzek iránta. Nagyapja volt az unokáinak, még akkor is, ha nekem nem volt édesapám. Tehát szeretném, ha mindenki azt látná, hogy ami éppen vele most történik, az egy nagyon-nagyon fontos feladat, életfeladat, amiben neki is kell formálódnia, és az emberi kapcsolatainak.
Köszönjük szépen, bízunk benne, hogy sokan hallgatták, és majd még meghallgatják, akár a livestreamen is keresztül. Sok kitartást és áldást kívánunk a munkájára a továbbiakban is.
Én is viszont, és ha megengeditek, hadd mondjam el a tegnapi 33. Zsoltát, bátorítóképpen: nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst, csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Hát, benne bízunk. Jó, hogy minden a mi javunkat szolgálja majd.
Köszönjük szépen.
Áldást kívánok rátok.
Köszönjük szépen.
Vannak körülmények, melyeket az ember nem tud befolyásolni, mint egy súlyos betegség, földrengés vagy háború. Az elmúlt percekben Tarackközi Nemes Mónika lelkipásztor, pásztorálpszichológussal beszélgettünk a nem várt, hirtelen bekövetkezett traumákról és azok kezeléséről.
To the grave and forever.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az Anyaország. Hatalmas érdeklődés kísérte az Ez az a Nap című zenés találkozót június első szombatján, amelynek a DVTK stadion adott otthont. Az esemény egy felekezetközi rendezvény, ami azt jelenti, hogy nem bizonyos egyházak vagy felekezetek szervezik, hanem azok, akik magukat keresztényeknek, Krisztus követőknek tartják. Az Ez az a Napok története az ezredfordulóig, a milleniumi felvonulás Jézusért eseményig nyúlik vissza, amikor 25 ezeren vonultak végig Budapest utcáin Jézus dicsőítve és Isten nevét felemelve. A rendezvény egy széleskörű összefogás a gyülekezetek között. A történelmi egyházak, mint például a református, katolikus és evangélikus, valamint az új protestáns kisegyházak, mint például a Golgota, a baptista vagy a metodista gyülekezet képviseltetik magukat. A miskolci zenés találkozó Meleg Attila református lelkész hirdetett igét, Sütő Dávid Pelé összeállításában elsőként Péter Andrást, a diósgyőri református gyülekezet lelkészét, az esemény egyik szervezőjét hallják.
Hogyan indult ennek az ötlete, hogy itt Miskolcon legyen a mostani Ez az a Nap?
A történet nem is közvetlenül az Ez az a Naphoz kapcsolódik, mert már 2016 óta mi helyi különböző felekezetek pásztorai összefogtunk, hogy egy regionális keresztény fesztiválszerű könnyűzenei programot készítsünk, vagy állítsunk össze azért, hogy a világ felé képviseljük az evangéliumot a mai zenei nyelven egyrészt, másrészt, hogy a keresztjének találkozva, egymást erősítve megéljék azt az egységet, azt a közösséget, amit Jézus a főpapi imájában is imádkozott. Ennek a rendezvény sorozatnak, mert ez évente egyszer történt, miért volt a neve, Miskolci és Észak-Magyarországi Regionális Testvéri Találkozó. És nyilván akkor már javába folytak az Ez az a Nap rendezvényei nyaranta, előbb ugye a pesti központban, de aztán eljött ott is a fordulat, hogy elhatározták, hogy vidékre is kilátogatnak a stadionokba. És így jött a gondolat, a kapcsolat, hogy akkor az idén nem miért legyen ez a helyi szűkebb körű, hanem akkor legyen országos, illetve nemzetközi jelentőségű testvéri találkozó, és így jött ide az Ez az a Nap, hogy megkerestük László Viktort, és igent mondott erre a hívásra.
Mi is a célja, mit szeretnének közvetíteni?
Hát az a célunk, hogy mi keresztjének megmutassuk azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát dicséretek, tanítások, prédikációk hangzanak el egy ilyen rendezvényen, ami mind Jézus Krisztusról szól, és azért is jelentős, hogy kilépünk a templom, meg a templomkertek falaiból, például egy stadionba, mert ez felkeltheti olyan embereknek is az érdeklődését, akik úgy csak kívülről szemlélik, hogy mi is az a kereszténység, vagy éppen kereső emberek, mi felmutatjuk azt a szeretetet, azt a lelkesedést, azt az ünneplést, amit Jézus Krisztus megváltói szeretetéből megélve tovább tudunk így sugározni. Azon kívül egymás számára, akik már keresztjének vagyunk, ez egy nagyon megerősítő alkalom, hogy együtt ünnepelünk. Különböző felekezetűek, olyanok is, akik korábban besetették egymás templomába a lábukat, egymást kritizálták, vitatkoztak, noha keresztjének, mára elérkeztünk oda, hogy van egy közös pont, egy közös cél, amiben egyek tudunk lenni, összefogva, Jézus Krisztus személyére koncentrálva, együtt dicsérjük őt, és hívjuk segítségül Isten nevét.
Az ön munkája hogyan zajlott? Itt a szervezésben említette, hogy a kapcsolatokat építette. Mekkora munka volt ez?
A dolog kisebb része jutott rám, de talán nem kevésbé jelentős. Ugye a nagyobb rész ennek az egésznek a logisztikája, a mindenféle technikai dolognak, programnak az összeállítása. Ebben voltak segítségek más felekezetből. Mivel én a helyi pásztorkörnek, amely amiben körülbelül 10 gyülekezet vesz részt. Annak vagyok a, most már mondhatom, hogy öregje, mert a legidősebbek közé tartozom, és velük ugye mióta én Miskolcon vagyok, 25 éve, rendszeresen havonta találkozva együtt gondolkozunk, együtt építjük a kapcsolatokat a gyülekezetek között, felekezetek között, és kifele a világ felé is. Például itt a stadionnal kapcsolatban a mi gyülekezetünkben több olyan neves volt focista is jár, aki annak idején a régi stadion gyepén játszott, de mint a sport nagy öregjei, ismert alakjai, megkönnyítették a dolgunkat a kapcsolat révén, hogy itt lehessen ez a rendezvény. Ugyanakkor ugye a történelmi felekezetek, egyházak általában a társadalomban is egy olyan helyet foglalnak el a közvélemény szemében, reméljük, hogy továbbra is így lesz, hogy támogatják azokat a célokat, amiket az egyházak a társadalom építése szempontjából, a város építése szempontjából képvisel.
A gyülekezetek, a lelkipásztorok hogyan fogadták ezt a kezdeményezést, mit szóltak hozzá, hogy itt Miskolcon szervezzék meg az ez az a napot?
Örömmel és lelkesedéssel vették, azok is, akik a szervezésben nem vettek részt, de buzdították a gyülekezeti tagokat, buszokkal jöttek, csoportos jegyeket vettek, elég széles körű a megmozdulás, ahogy az alapító főszervező említette, minden jegy elkelt, minden ülőhely, 12 000 fős a stadion, de azon kívül még több ezer állóhelyet is el tudtunk adni. Azért is van keresztbe fordítva a színpad, hogy mivel olyan érdeklődés volt, így több helyet tudunk biztosítani az érdeklődőknek.
Nemrég jött le pont a színpadról. Mit tapasztalt? Milyen a hangulat itt a DVTK stadionban? Ön hogyan élte meg?
Igen, hát nagyon, ahogy mondtam, a színpadon is nagy csoda ez a számunkra, hogy ez megtörténhetett. Valamikor ez egy álom volt, hogy egyszer majd a stadionban több ezer torokból fog hangozni Jézus Krisztus dicsőítése, és íbben ma ez megtörténhetett, és reméljük, hogy mindenki, aki jegyet vett, ha csak nincs olyan oka, hogy nem tudott eljönni, itt lesz, és akkor elmondhatjuk bizonyossággal, hogy teljes teltházzal ünnepeltük Jézus Krisztust több mint 10 000-en, közel 13 000-en.
Nagy vonalakban milyen program várható még itt a ma este, ma délután folyamán itt a DVTK stadionban az ez az a napon?
Mivel ez egy fesztivál jellegű alkalom, olyan könnyűzenét játszó együttesek lépnek fel, akiknek a szívében Jézus Krisztus személye, mint Isten fia, mint megváltó, ott ég, és a Szentlélek ihletésére olyan dalokat írnak, amikre főleg mai fiatalok, de már a középkorúak is nagyon fogékonyak, és ki tudjuk ezek által fejezni az érzéseinket, az imádatunkat Isten felé, és olyan zenekarok, együttesek lépnek fel, akik országszerte közismertek, sőt van nemzetközi hírű, sőt külföldi fellépő is. Éppen a fő, hogy mondjam, fő műsorszám az lesz, amikor Chris Tomlin, ez az amerikai keresztény énekes, akinek a dalait a legtöbb nyelvre lefordították világszerte, a legtöbbet énekelt keresztény zenész, ő fogja este dicsérni az Urat, és mi meg megyünk utána ebbe az imádatba, de Biskolci zenekar is, együttes is fellép, a Continental Singers, ők nyitották meg az alkalmat, ők is immár egy országos hírű együttes, és nagyon ihletett énekeket énekelnek. Aztán próbáltunk a közelben levő Szlovákia felé is nyitni, onnan is többen jöttek, és lesz egy szlovák énekes is, keresztény énekes, aki az ő anyanyelvükön fogja őket vezetni Isten dicséretébe. De vannak itt spanyolok is, horvátok is, úgyhogy mondhatni most már, hogy ez egy nemzetközi szintű rendezvény.
Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pelé összeállítását hallhatták a június első szombatján megrendezett Ez az a nap című eseményről.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
The night is behind. Go down in the city, into the street, and let's give the message to the people we meet. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love. The sun still shines on, it never goes down. The light of the world is risen again. The people of darkness are needing a friend. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. Open your eyes, look into the sky. The darkness has come, the sun came to die. The evening draws on, the sun disappears. But Jesus is living, his spirit is near. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Sors kérdéseink hordozója címmel jelent meg az idén a Kriterion könyvkiadó Csép Sándorra emlékező kötete. A jeles televíziós és rádiós személyiséget, a kolozsvári magyar nyelvű televíziózás megteremtőjét, részben a feleség és harcos társ Albert Júlia bemutatása, részben Csép Sándor egykori munkatársainak, barátainak visszaemlékezései idézik meg számunkra. A kötetet 2024. június 13-án csütörtökön 18:30-tól mutatták be a Györkös Mányi Albert emlékházban. Hászabó Gyulával, a kiadó igazgatójával és Albert Júliával beszélgetünk. Riporter Mihály Kótihamér.
Pontosan milyen kötetről van szó, milyen formában emlékeznek meg Csép Sándorról?
Hát ez indulni egy emlékkönyvnek indult, tulajdonképpen az is lett belőle. A nagy súlya az tulajdonképpen egy visszaemlékezés, amely a Csép Sándor életútját követi végig. Nyilván nálánál illetékesebb, hiszen a feleségről, Albert Júlia színművésznőről van szó, aki hát néhány sor, de a ma esti beszélgetésről is kiderül, hogy nem csak társa, élettársa, gyermekeinek édesanyja volt, de harcostársa is. De a itteni beszélből is érződött, hogy időnként a szenvedély az Sándort ért igazságtalanságok kapcsán elővette. Tehát ez végül is természetes. Ilyen értelemben tehát teljesen szubjektív a kötet. Aki azt hiszi, hogy egy Csép Sándor monográfiát vesz a kezébe, az lapozzon tovább, mert ez még nem született meg. De aként kordokumentum, hogy ez a hozzá legközelebb álló ember ilyen szépen elbeszéli, és nagyon szép képeket, érdekes, pontosabban érdekes képeket válogatott. Tehát ez is az egyik, én erősségének érzem a kötetnek, hogy indul a kisgyermek, az apró kisgyermek Csép képével, és záródik egy halálosan beteg, látszik sajnos az arcán, hogy egy halálosan beteg ember az első unokáját tartja a karja, a szülészeten vannak. És azt hiszem, hogy így szép a dolog. A gerinc mellett a kollégák, munkatársak, barátok szólalnak meg. Ezeknek egy jó része, hát, hogy is mondjam, ilyen megkésett nekrológnak érzem én őket, méltatás. Nyilvánvalóan, hogy ezeket én már mind tudtam Csépről, amit elmondanak a kollégák. Ami nekem nagyon tetszett, az jó néhányuknak, vagy 3, 4, vagy 5 ilyen történeteik van. Van közöttük rossz történet is, tehát amikor veszekednek, és azzal vetélkednek, hogy ki kiabál hangosabban. De akkor is érződik a munkatárs szeretete, a munka iránti alázat, tehát mélységesen benne vannak mind a ketten, Csép Sándor is, és az emlékező is. Nagyon szép a Magsai Ágnes beszélgetés, ahol a gyerekek hogy szepletnek ott a stúdióban, láb alatt vannak, meg hát ez is az élethez tartozik, persze ezt is viselni kellett. Persze, tehát ilyen értelemben én ezeket a visszaemlékezéseket nagyon szeretem, és hát tulajdonképpen ezzel el is mondtam a 3-as szerkezetét, és hát ami nagyon jelentősnek érzek, az az Albert Júlia visszaemlékezésében nagyon sok idézet van publikálatlan szövegeiből. Na, ezek nagyon izgalmasak, hiszen tulajdonképpen a napi vívódásait, töprengéseit adják vissza, nagyon szépen kikalapált szövegek ezek. Ő gondolom nem akarta őket publikálni, én azt hiszem, hogy ezeket mindenképpen publikálni kéne, hiszen valószínűleg nem szánta a közlése, tehát nem orátor benne, hanem töprengő ember. Nekem ez az izgalmas Csép Sándorban, meg kell mondanom őszintén, hiszen én alkatilag nem szeretem a nagyon magasztos dolgokat, de hát ez nem a Csép Sándor hibája, ez az enyém, tehát azt akarom mondani, hogy ezért áll hozzám közelebb a töprengő, gondolkozó ember a transzilvanizmusról, amit ír, amit mond, amin gondolkozik. És ráadásul a 80-as években, amikor, hát ez nem volt egy divatos téma, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát ilyen értelemben én azt hiszem, hogy még az életmű tartogat nagyon fontos darabokat, amiket meg kell jelentetni, és persze, hát ezt most egyszerűbben azt mondanám, hogy monográfia, ami hátra van, biztos, hogy hátra van, de hogy egy a közéletiségben ilyen fontos, mert végül is az ő Csép Sándor, mint zón politikon, ahogy ezt a régi görögök mondták, tehát mint közember, a közkérdéseire, a köztársaság kérdéseire reagáló, az iránt érdeklődő, azokon mérlegelő, rágódó ember jelenik meg előttünk. Na, ez számomra nagyon izgalmas.
Most pedig Albert Júliával beszélgetünk, aki nélkül nem jöhetett volna létre a könyv, hiszen mint hallottuk, a könyv gerince az ő munkájából áll össze. Hogyan született meg ez a könyv? Hogyan telt az elmúlt több mint 10 év Csép Sándor halála óta is? Hogyan emlékezett meg róla a könyvben?
Az az igazság, hogy ez a kötet, ez az emlékkönyv meg kellett volna szülessen rögtön a Sándor halála után, hiszen Bodor Pali, a bukaresti Magyar Adás legendás főszerkesztője rögtön a Sándor halála után felhívott, hogy gyorsan szedjem össze a megmaradt, megjelent és meg nem jelent írásokat, minden munkáját, mert szeretné őszerkeszteni. Pár hónap múlva már Bodor Pali súlyos Alzheimeres volt, és a család már letiltotta a telefonját, és nem sokkal élte túl a barátját, Sándort. Nagyon jó barátok voltak. Hát, így elmaradt a kötet. Az igazság az, hogy elmerültem a gyászomban. A jeges magány úgy rám telepedett és megbénított. És teltek az évek, közben megszülettek az unokáim, nőttek, növögettek, és egyre többet kérdeztek a nagyapjukról. Hiszen sokat emlegetjük a családba, ez elkerülhetetlen. Bárki jön hozzánk, nem lehet, hogy Sándor ne kerüljön szóba, és ezeket a történeteket nap mint nap hallják. Ezért én a könyvbe nem is akartam családi gondokat, családi problémákat betenni, hanem azt akartam, hogy az olvasók is, és a gyermekeim, az unokáim is ismerjék meg Sándor gondolkodás módját. módját, elhivatottságát, életútvállalását. És egy kicsit azokat az írásokat szedtem össze, és azt akartam felépíteni ebben a könyvben, hogy mit jelentett az a becsületes kitartás, ami az ő életútvállalását jellemezte. Hiszen neki az, hogy a közössége jelenével, jövőjével törődjön, az életénél is fontosabb volt. Az az igazság, hogy a családjánál is, még a nagyon szeretett szüleinél, gyerekeinél is. Tehát az volt az élete értelme, hogy tegyen valamit az erdélyi magyarságért. Bármit csinált, ha színdarabot írt, ha filmet készített, ha különböző fórumokon megszólalt, még a politikai szerepvállalása is, amikor már nagyon beteg volt tulajdonképpen, de csak arról szólt, hogy segítse, hogy talán az volt az elképzelése, hogy a megtartástól térjünk át a fejlesztésre, tehát azokra az eszményekre, amik a továbbhaladást, amik tulajdonképpen a prosperálás felé hatnak. Ezért beszélt olyan sokat a gyermekvállalásról, ezért hozott létre Áldás Népesség Egyesületet, ezért szervezett konferenciákat, járt városról városra, tehát mindenütt szolgálni akart. Meggyőződése volt, hogy mindig megtalálja az ember a szolgálat útját, mindig, ha keressük, ha akarunk segíteni, akkor megtaláljuk az utat hozzá.
Sorskérdéseink hordozója címmel jelent meg az idén a Kriterion könyvkiadó Csép Sándorra emlékező kötete. Az elmúlt percekben Hászabó Gyulával, a kiadó igazgatójával és Albert Júliával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Társadalmi célú reklám.
Az én álmom az, hogy állatorvos lehessek.
Az enyém, hogy nyáron végre én is elmehessek táborba.
Én egy olyan csodatányérról álmodom, amin minden estót vár a vacsora.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnél több mint 3000 nélkülöző gyermeket támogatunk, hogy gyermekkoruk ne a nélkülözésről, hanem álmaik megvalósításáról szóljon. Hívd a 1353-as adományvonalat, és segíts te is 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyermekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet és a Helyi Rádiók Országos Egyesülete megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.